Sziasztok!
Hello!
Ez újra a Sziluett.
Az Én Akadémia podcast csatornája.
Beával.
És Adrival.
És a 21. adással.
Hát nem.
Mindig elrontom.
Bizony, bizony. Szóval, mert csak, hogy tudtad, hogy hol vagyunk. Szóval második évadunkban tartunk.
Igen, második évad, második adás.
Szuper jó vagy.
Igen.
Bizony.
Na, és akkor a témánk továbbra is ebben a hónapban a karrierválság.
Igen, illetve azért ennél tágabban ugye a válságok, és az előző adásban ugye mutattunk egy női utat karrierválság témában, illetve az, hogy ez a karrierválság, ez mennyire nem csak karrierválságról szól az életben, hanem hogy ez mennyire összefügg egyéb más területekkel is. És most egy ismét izgalmas adásnak nézünk elébe.
Mert a férfi oldalt, amit nagyon szeretnek a hallgatóink, azt tudjuk, és mindig nagyon várják, hogy a férfi oldalt mutassuk. Úgyhogy szeretettel köszöntjük mai vendégünket, Garami Gábort, rádió műsorvezető zenészt. Szia, Gábor!
Köszönöm, hogy meghívtatok. Sziasztok!
Hello!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Na, hát ez a téma, ez úgy éreztük, hogy téged is megérint, meg hogy azért téged is érint pontosabban. De mielőtt rátérnénk erre, azt szeretnénk kérdezni tőled, hogy van-e kedved arról beszélni, hogy hogyan kerültél velünk kapcsolatban?
Abszolút van, és én azt gondolom, hogy az a szó, hogy válság, az ma senkit nem kerül el. Uh-huh. Tehát valamilyen válságban mindenki kerül, ahogy az István szokta, Jós István szokta mondani 30-40-50 éves korában. Én szerintem a mai generáció néha már korábban is kerül válságba, és ha belegondolok az én kölyök koromba, akkor én is kerültem válságba. Tehát nekem is voltak már válságaim 10 évesen, aztán 20 évesen. Ezek mindenfajta válságok voltak. Voltak szerelmi válságok, voltak, ugye ez a szó csak manapság lett inkább divatos, ez a karrierválság, és a karrierválság szerintem nem csak arra igaz, amikor te már egy nagy multicégnél dolgozol, vagy vezérigazgató akarsz lenni, hanem diákként is vannak karrierválságok, amikor te akarsz lenni az osztály első, vagy nem tudom én, egy szavaló versenyen szeretnél elindulni, de közben nem sikerül. Uh-huh. Szóval engem is valamilyen fajta életválság vezetett hát először is az önismerethez, tehát ahhoz, hogy elkezdjek ezzel foglalkozni, aztán viszonylag gyorsan valamiért, körülbelül 10 évvel ezelőtt, tehát emlékszem, akkor 40 éves voltam, valahogy eljutottam az Istvánhoz, tehát hogy...
Már 10 évvel ezelőtt?
Abszolút.
De jó.
Akkor tudom, hogy még nem ez volt a neve, és ő Tihanyban dolgozott, vagy rendelt,
aha,
vagy
igen.
Nem tudom, mi a helyes kifejezés, igen. És egy ismerősöm ajánlotta...
6 éve volt.
Az 6, én valahogy 10-re, tehát hogy ilyen 6-8 akárhány évig. Igen, és egy ismerősöm ajánlotta, akkor szerintem az Istvánnak már voltak anyagai, tehát írásos anyagai
a
Facebookon.
Blog,
igen. És akkor ajánlotta mindig, hogy figyelj, itt ez a fickó, olvasd el, nagyon jók az írásai. És mondtam, jó, majd beleolvasok. És aztán tényleg elkezdtek megtetszeni az írások olyannyira, hogy fel is hívtam. Tehát meg volt beszélve, hogy valamikor találkozunk, de aztán érdekes módon, mire ugye van az a mondás, biztos ismeretek, hogyha az ember olyan hosszú ideig keresi, vagy megfelelő ideig keresi a guruját, akkor mire odaér, már meggyógyul, vagy jól van.
Ez így van.
És nagyjából én akkor az akkori válságból, ami volt pici magánéleti válság is, meg munkafronton válság, nagyjából akkor kijöttem. Tehát nagyjából akkor attól kijöttem, hogy olvastam az anyagokat, hogy nem tudom, akkor azt hiszem még nem léteztek videók.
Nem, akkor még csak blog volt.
Igen.
De talán, ha nem is az István anyagait néztem, de nyilván akkor rákaptam az összes kortárs, vagy akár idősebb oktató vagy tanítónak az anyagára, és akkor ezeket elkezdtem olvasni, hallgatni. Tehát gyakorlatilag nekem ezek szerint akkor 6-8 évvel ezelőtti az ismeretség. De majd kiderítem pontosan, mert mondom, az egy, az, akkor még biztos, hogy Tihanyban lakott, vagy volt a székhelye.
Na, és akkor mi történt utána?
Hát utána öngyógyító üzemmódban kijöttem belőle. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy szoktam is azt a példát mondani, hogy mindegy, hogy te egy csenevész, vékony, kis gyenge valaki vagy, ha 10 nagyon izmos ember akar lenyomni a víz alá, és az életösztön elég erős benned, akkor is megpróbálni, biztos megpróbálsz feljönni. Tehát nem adott fel. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkiben ott kell legyen az a, hívjuk így életösztönnek, ami akkor is dolgozik, hogyha azt érzed, hogy a legrosszabb időszakodban vagy. Tehát ha elhagyott a feleséged, a családod, nem tudom én, balesetben elhunyt, minden összejön, egyszerűen az életösztön, tehát nincs olyan, én azt gondolom, vagy lehet, hogy én még nem jutottam el odáig, de engem, ha 10 nagyon izmos ember nyomna le a víz alá, én akkor is megpróbálnék feljönni. Lehet, hogy nem sikerülne, de biztos, hogy próbálkoznék. És akkor azt gondolom, hogy akkor működött az, hogy egyedül kijöttem belőle. úgy egyedül, hogy közben mondom, hallgattam anyagokat, és nagyon jó könyveket vásárolgattam is. És nagyon sokat beszéltem. Tehát tudom, hogy az nagyon
kikkel
fontos.
Kikkel beszéltél?
Barátokkal, kollégákkal, olyanokkal, akik már túl voltak ilyenen, vagy akár olyannal is, aki nem volt túl, és egyszerűen csak lekezelt, és azt mondta, hogy hát ez nem probléma. Aha. Ezt meg fogod tudni oldani.
A válságról jutott eszembe, saját életemből hozva akár a példát is, hogy igen, ezt szerintem nagyon jól mondott, hogy mindig vannak nehézségek, meg buktatók az életben. Én azt vettem észre, hogy valahogy ezek mindig hozzásegítenek ahhoz, hogy a következőt már jól tud venni. Mert valahogy erőt kapsz ahhoz, hogy a következőt már így nem menjél olyan mélyre, vagy hamarabb ki tudjál belejönni. Emlékszel-e arra, vagy megosztanál, de nyilván ez most eléggé személyes, hogy mondjuk mi volt az a legnehezebb pont az életedben, vagy az a legnagyobb válság, amiből akár a mai napig tudsz meríteni?
Hát jó esetben ugye ki tudunk jönni, de én azt szoktam mondani, hogy ezeket nem te választod, mert néha ezeknek a válságoknak az amplitúdóját nem tudod előre. Tehát gyakran van az, hogy azt gondolod, hogy belekerülsz egy szerelmi válságba, és akkor a legközelebb, ha hasonlóba kerülsz, na azt már biztos könnyebben megoldod. Nem, tehát ezt nem garantál. Tehát lehet, hogy belefutsz egy agresszív férfibe, és utána belefutsz egy még agresszívebbe. Tehát nem az a biztos megoldás, hogy na akkor már egyre kevésbé agresszív férfiakba futok bele, hanem hogy meg ugye van ez a gyakran használt mondás, hogy ha még nem tanultad, vagy nem tanultad meg azt a leckét, akkor még nem kaptad meg elégszer. De nem biztos, hogy a következő lecke az kisebb lesz.
Hát igen.
Tehát, hogy...
Én erről amikor azt gondolom, hogy igen, tehát, hogy mindannyiszor esünk bele ugyanabban a gödörbe, még meg nem tanuljuk, hogy ez a gödör már ott van, és át kell érni rajta. Mondjuk én erre gondoltam.
Hogy jó, de lehet, hogy azt gondolod, hogy ez kisebb gödör lesz, amire beleesel, akkor zuhanás hát közben fogod érezni, hogy úristen, ez igen. Majdnem ugyanaz, de még kétszer akkora.
Na, de milyen gödreid volt?
Hát nyilván nekem is voltak magánéleti, hívjuk munka vagy karrierbeli gödrök vagy válságok. Meg hát nyilván azt gondolom, hogy ezt a szót biztos sokszor fogom használni, hogy nyilván, mert azt gondolom, hogy ezzel mindannyian küszködünk, vagy dolgozunk ezen, hogy mindenkinek vannak önelfogadással kapcsolatos problémái, nem dicsértek bennünket eleget, vagy nem figyeltek bennünket, nem figyeltek ránk eléggé gyerekkorunkban. Ugye milyen érdekes, hogy van ez a kifejezés, azt hiszem a pszichológiában, hogy a figyelemhiányos gyerek, az nem azt jelenti, hogy a gyerek nem tud figyelni, hanem hogy a gyerekre nem figyeltek eléggé. Azt hiszem, egy Popper Péter előadásban hallgattam, hogy milyen érdekes, hogy régen az én gyerekkoromban, én a 70-es, 80-as években voltam gyerek, ugye egy csomó újság, meg még korábban, egy csomó újságnak úgy kezdődött a cím, hogy szabadság, népszabadság, szabad szó, szabad blablabla, bla, bla. És ugye a Popper Péter akkor azt mondja, hogy miért, mert abból volt a legnagyobb hiány. Tehát ugye milyen érdekes, hogy ma egy csomó előadás szól a szeretetről, hát miért, mert ma ebből van hiány. Tehát, hogy ma ennek a hiányát érezzük. Szóval, hogy nekem akkor milyen válságaim voltak, konkrétan nyilván volt magánéleti, munkahelyi is. Én azt gondolom, hogy az ember az életében, nem tudom, hogy mindenki, kétfajtára szoktam az embereket bontani, vannak a gondolkodók, és vannak azok, akik egyszerűen csak követnek és mennek előre, és nekik jó az a ahogy az István szokta mondani, jók vagy szülői minták, ő azzal el van, hogy az apja is cipész volt, ő is cipész lett, ő nem akar soha balettáncos lenni, vagy ő nem akar énekes lenni, vagy ő nem akar podcastot csinálni, vagy egy énakadémiát alapítani. Neki az jó, és tényleg vannak, akik ezzel nagyon jól el vannak, és nem bántom őket. Tehát egyik sem jobb, vagy rosszabb. Tehát nem biztos, hogy az a jó, aki elkezd gondolkodni, és Pilinszky verseket olvas, vagy az a rossz, aki, hát az apám is cipész volt, én is, az nekem ez jó. De vagyunk néhányan, azért használok többes szót, vagy többes számot, akiknek az nem jó, az nem elég. Tehát, hogy akiket szúr a szög, tudod, van ez a tanmese, hogy szúrja a kutyát a szög, és még azért nem megy arra, mert nem szúrja eléggé. Tehát, hogy biztos jó néhányan vagyunk, akiknek nem voltak a családjában zenészek, művészek, alkotók, gondolkodók, kreatív emberek, de ti vagy mi mégis azok lettünk.
Miért lettél az? Mi történt?
Hát, ha ezt tudnám erre a választ, és tudnám erre meg, értitek? Tehát, hogy...
De akkor minek indultál egyébként?
Egy kis játszadozó gyereknek, azt hiszem. Tehát, hogy én akkor is már olyan voltam, aki össze-vissza kalandozott mindig, nem tudott egy dologra figyelni.
Álmodozó típus?
Nagyon, van. Nagyon. De szoktam gondolni, hogy ezt nem biztos, hogy mi választjuk. Tehát én nem értek az asztrológiához, nem értek a DNS-ekhez, tehát persze értem, hogy az apám meg az anyámnak a micsodáit visszük tovább, de mi van, ha már ők is álmodoztak, csak ők nem mertek ekkorában? Tehát Vagy nem mertek tenni érte. Mi van, ha én már elkezdek tenni érte, de még én is küzdök, mint a, hogy van ez a mondás, mint a malac a jégen, és nekem nem fog sikerülni, de már az én gyerekeimnek majd fog.
Hát de neked valószínűleg sikerült, nem? Mert azt csinálod, amit szeretnél.
Részben igen. Hát persze kívülről ez úgy tűnik, de hát belül az ember mindig úgy éli meg, de hogy én nagyon hálás vagyok egy csomó dologért, és pontosan akkor szoktam arra gondolni, amikor mondjuk nehezebb időszakom van, hogy sőt, nem is mindig én, hanem engem figyelmeztetnek rá barátok. És ők mondják azt, hogy te kapjál már a fejedhez, vagy csapjál már a homlokodra, te neked jó, te jól vagy. Tehát én, nekem az anyám szokta mindig mondani, hogy ne felejtsd el kisfiam, hogy te honnan jöttél, egy nagyon kicsi vidéki, hát nem kicsi, Dunai városból jöttem, de egy vidéki városból, ahol egy szakközépiskolát végeztem, tehát nem voltam túl jó tanuló, tehát ilyen formán, és ezzel nem lenézve ezt a szakmát, én most lehetnék egy esztergályos egy vasgyárban, akinek van két gyereke, veri a feleségét, a hétvégén megissza a maga sörét, vagy kimegy a focimestre, és mondom, ez nem minő, tehát ez nem rossz, ha valaki így él, mert ez is egy élet. Tehát élhet így is valaki önmagához képest is egy teljes értékű életet. Hát nem ez lett, tehát hogy rám nagyon nagy hatással voltak gyerekkoromban is a filmek, a versek, a kívülről jövő dolgok, és hát persze nagyon sokat köszönhetek az anyámnak, meg a szüleimnek, hogy amit szó szerint letettek az asztalra, azzal együtt, hogy nem lazacsal kergettek a fehér zongora körül, de hogy azért volt otthon verseskönyv, meg láttam jót is.
Tehát kaptál alapértékeket.
Igen, de nem presszionáltak e felé, meg nem egy bölcsész, vagy nem tudom, író családból származom, de én azt gondolom, hogy a mai világban, vagy ha visszamegyek akár a 60-as, 70-es évekre is, tehát ma már elérhető a művészet, meg a kultúra, meg a versek. Egy munkás családban is. Tehát ha valaki Borsodban születik, egy nagyon szegény családban, alkoholista apa mellett, és az anya az útszélén keresi a pénzt. Egyszerűen csak attól, hogy közösségben mozog, esélye van arra, hogy lehet, hogy nem a szüleitől, vagy a nagyszüleitől, de az osztálytársa azt fogja mondani, hogy te figyelj, tudod mi az, hogy vers, vagy olvastál már verset, és akkor ettől kinyithatunk egymásban dolgokat. Tehát egy szikrát valaki más is adhat, nem csak a szülők.
És akkor hogy lettél te végül rádiós?
Mert színésznek készült.
Így van. Én jelentkeztem kétszer. Ahogy az előbb mondtam, hogy engem nagyon-nagyon nagy hatással voltak rám a filmek. Tehát egy gyerekkorom óta, én nem tudom, hogy miért a mozgókép, mint egy vizuális hatás, a mai napig olyan hatással van rám, hogy nem tudom elmondani. Tehát sokkal nagyobb hatás, mint minden más. Mert nekem azért komplexebb, mert ott egyszerre látsz karaktereket, hallasz zenét is hozzá, és hallod a színészek párbeszédét, tehát valódi érzelme. Nyilván zenészként azt kéne mondjam, hogy a zene a legmagasabb. Azért a zene egy szempontból azért a legmagasabb, mert ott te képzeled hozzá. Míg nézel egy filmet, ott a rendező varázsol egy álomvilágot.
Akkor inkább a film, mint a könyv?
Igen, én filmesebb vagyok jobban. Bár ugye a könyvre szokták mondani, hogy a könyv az azért jó, mert azt meg a saját hangodon hallod.
Igen, meg hogy te elképzeled.
Ott a saját filmet.
Akkor én lehet, hogy lustább vagyok, mert nekem olyan jó, ha nem tudom, a Fellini, vagy a Tarantino, vagy a Jancsó Miklós képzeli el azt a képi világot, de hogy én azt szeretem, akit szeretek, akit nem, azt persze kikapcsolom, és azt könyvben sem tudom, valószínűleg nem tudnám elolvasni.
Na, de akkor a színművészeti helyet akkor így elnyugodtam. Közben.
Igen, nyugodtan jelzik.
Ez nem egy ilyen steril adás.
Jó.
Tehát, hogy a színművészeti helyet, akkor hogy jött a zene? Vagy ez az
a zene volt sokkal korábban, tehát a zene az megfertőzött körülbelül olyan 14-15 éves koromban.
Tehát te volt ez a kisfiú, aki otthon dobolt?
Minden a párnán, de azt tudom most már...
És megőrítette a szülőket meg a szomszédokat.
Nem annyira veszélye. A párnákkal még nem, aztán az később az igazi dobokkal. Én azt tudom, hogy az apám egyfajta zenebohóc volt, de ő úgy volt zenebohóc, hogy ő csak alapvetően hétvégéken ment el zenélni, és ő neki a zenélés mellé, és ezért vagyok nagyon hálás neki, a zenélés mellé párosult a romlottság. Tehát ő alkoholista lett, aztán meg is halt, és én nekem például ez volt egy nagyon jó lecke arra, hogy én egy kortyot ne igyak.
Tehát te úgy legyél zenész, hogy közben ne igyek.
Igen, a mai napig erre nagyon büszke vagyok, tehát én szoktam mondani, hogy azzal mutatok példát, hogy én nem papolok arról, hogy emberek ne ígyatok, hanem én magam nem iszom.
De amúgy egy finom bort sem iszom.
Nem, egy kortyot nem. Tehát az ízét nem szeretem. Szeretném. Mint ahogy gondolj bele, te 4 éves korodban megittad volna az alkoholt, jól esett volna, vagy elszívtál volna egy 100 cigit.
Nem.
Tehát akkor szoktam kérdezni, mi történik 18 éves korunkra, amikor az az íz, ami gyerekkorban rossznak számított, jó lesz. Persze nyilván változik, mert gyerekkoromban nem ettem csilit, ma meg megbolondulok, érte?
Gyerekkorunkban töménytelen mennyiségű édességet tudtunk enni, és most már felnőttként
nem én sem eszem édességet. Na, szóval, hogy az apámnak köszönhetően ő valamilyen lagzikban ő fellépett, tehát azért használom, és remélem ezzel nem bántom őt, hogy zenebohóc volt, mert ő nem úgy volt zenész, mint a zenész értelmében, hogy tudatos, hogy gyakorolt. Igen, ő nem gyakorolt, hanem ő csak úgy berúgva, vagy bocsánat, nem minősítem, mert nem láttam. de igazándiból beszórakozva, milyen érdekes ez a mai szó, tehát hogy beszórakozva szerettem mulattatni a népet. Tehát uh-huh. ez a dolog valószínűleg tőle jön. Uh-huh. És azt tudom, hogy amikor én először ezt kitaláltam, a család teljes kétségbe esett, hogy hát nem, kell még, nem kell még egy alkoholista, hát nézd meg az összes, tehát a bélyegeket én megkaptam, vagy ahogy az István szoktam mondani, tehát a mintákat én megkaptam. És én mégis azt mondtam, hogy nem, én akkor is zenész leszek. Tehát az sokkal korábban volt, mint a színészet. A színészetet pedig a két középiskolai tanáromnak köszönhetem, az egyik Domonics Géza bácsi, a másik pedig Horváth Béla, ahol én jártam Dunajvárosba szakközépiskolába, egy műszaki szakközépiskolába, az egyik az irodalomtanár volt, a másik pedig egy történész, történelemtanár, könyvtáros volt, és ők adtak a kezembe könyveket, Pilinszkit, nem tudom én, Csát Gézát, és még sorolhat, tényleg rengeteg nagyon jó könyvet ők adtak a kezembe, nagyszerű zenéket, és aztán ők ketten javasolták, hogy tehát miért nem próbálkozol színészettel, vagy valami szavalással, vagy hát olyan jó hangod van, megmondtam, hogy nekem ez nem tűnik fel, mert ez van, tehát hogy ezt észre se veszed. És aztán addig-addig oltogattak, hogy kétszer, milyen jó divatos szó, ez addig-addig bíztattak, megpróbálok mai módon, vagy most pontosabban
klasszikus módon. Teljesen jó, mert hát hallgatóink is mai emberek.
Tudom, de én próbálok rádiósként is nagyon szépen beszélni. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar nyelv, de ez ugyanígy valószínűleg igaz a németre, a franciára, az olaszra, vagy bármelyikre, hogy szerintem ápoljuk és beszéljünk szépen. Tehát én próbálom nagyon kerülni az összes mai divatos szót. Tehát, hogy tőlem ilyeneket ritkán fogtok hallani, hogy oltogatni. Szóval a lényeg az, hogy akkor a két tanárom...
Jó, akkor ezt most majd így rögzítjük.
Igen, az én két tanárom akkor bíztatott arra, hogy hát próbáljam meg, hát semmi veszteni való nincs. El is mentem kétszer a felvételire, már azt jelenti, hogy 18 és 19 éves koromban. Úgy szoktam mondani, hogy hát persze nem sikerült, mert akkor tinédzser voltam, és kölyök, és kölyök arcú, és tényleg mint egy szappan, amin még nincsenek redők. Azt gondolom, hogy 18-19 évesen egy férfi még nem tud érdekes lenni, vagy ritkán. Tehát ha már akkor karakteres arcom is kiszúrják a főiskolán. Szóval a lényeg az, hogy nem vettek fel. Én akkor nem is szomorkodtam ezen, mert hogy akkor én már zenéltem aktívan mellette. Tehát hogy az nekem akkor már megvolt. Ráadásul a zenélés sokkal nagyobb örömet okozott, mint azóta is gondolkodtam, hogy a színpadi színészet, és ezzel nem bántva a színész nagyszerűségeket, vagy óriásokat. Én a filmre vagyok a mai napig megbolondulva. Tehát szívesen elmegyek egy színházba, de a film az nekem 500-szor nagyobb varázslat. Nem tudom miért. Hát kinek mi. És aztán én így kezdtem a zenélést, aztán azóta is aktívan, vagy akkor aktívan elkezdtem csinálni, és azóta is ez így maradt.
És hogy jött a rádió?
Hát a rádiózás az meg 95-6 környékén jött, amikor is egy fogorvos barátom megkért arra, hogy hát te már annak idején jelentkeztél a színművészetire, meg voltál párszor szavaló versenyeken, hogy akkor megtennéd, hogy felmondasz nekünk egy rádióreklámot, mert nincs túl sok pénzünk, és persze. És akkor megadtak egy címet, ez a Bartók Béla út 33 vagy 35 volt, nem tudom. Ez az akkori Roxer stúdiónak volt, vagy a Roxer reklámnak volt a stúdiója, ahol is a Rókusfalvi Pál volt a vezető. És én bementem egy akkor lakásban átalakított irodába, hangstúdióba, és ott felmondtam egy spotot, egy reklámspotot, és a Rókusfalvi megállított a folyosón, hogy neked milyen jó hangod van, te miért nem rádiózol? Mondom, hogy hát engem az annyira nem érdekel, én zenész vagyok. Micsoda nagyszerű dolog, hogy te még zenész is vagy, na akkor kezdj el rádiózni, és pár év múlva majd beszélünk. És tényleg ez történt, tehát akkor a magam módján elkezdtem pici akkori helyi rádiókban dolgozni. Budapesten ebből volt kettő, ahol dolgoztam körülbelül összességében egy évet, és egy év múlva csörgött a telefonom, Rókusfalvi Pál hívott, hogy figyelj, a Danubius Rádióban most én vagyok a programigazgató, és szerintem most már ügyes vagy, hallgattalak az egy év alatt majdnem végig, vagy nem tudok rólad, úgyhogy most már szeretnélek ide elvinni. Tehát, hogy ő volt az, aki elindított ezen a pályán.
Ez sikernek élted meg?
Abszolút, abszolút. Aki egyébként még nagyon fontos volt, és szeretem az ő nevüket is megemlíteni, a Tere István, aki az első emelet zenekar menedzsere, ő is nagyjából ott volt ennél a születésnél, ahol ő azt mondta, hogy szerintem neked, egyébként ő adott először egy kis rádióban, egy Melody FM nevű rádióban mikrofon lehetőséget, és aztán gyakorlatilag én ott tanultam meg szó szerint a saját bőrömön, tehát hogy én soha nem jártam, ezt lehet, hogy szégyellnem kéne, oktatási stúdiókban nem végeztem el médiaszakot, de mellette folyamatosan, tehát az első naptól kezdve, akit én felkerestem, az egy beszédtanár volt. Kalmár Zsuzsa, Vaha Imre, mert azt gondoltam, hogy az a leges-leges legfontosabb. Azt a fajta riporteri tudást, ami van, nagyjából az utcáról szedtem fel, vagy hallgatva általam nagyra tartott riportereket, hogy ők hogyan készítenek interjút. Azt, hogy hogyan konferálok zenéket, azt szintén általam nagyra tartott hazai rádiósoktól tanultam, meg Bocskor Gábor, Villám Géza, Rónai Egon, tehát az akkori általam nagyra tartott embereket hallgattam, és egyszerűen semmi más nem próbáltam csinálni, mint leutánozni. És ugye van is az a mondás, hogy nagyobb az esélyed arra, hogy sikeres legyél, hogyha sikeres embereket próbálsz másolni. Most ez persze csúnya szó.
Szerintem az Istvánnak a követés szava jó erre.
Igen,
az
zseniális.
Hogy igenis a férfiak életében is fontos az, hogy legyen előtted olyan férfi minta, akire fel tudsz nézni, és akit, ahogy te el tudsz másolni, el tudod tőle lesni azokat a dolgokat, amiket ők már megvalósítottak.
És valami ettől még nem leszek egy Bocskor Gábor 2, hanem van. Hogy... De egyszerűen, tehát az olyan, mintha én futballista szeretnék lenni, akkor valószínűleg az összes, nem tudom, Ronaldo, vagy hogy hívják ezt a futballistát, tényleg nem értek a focihoz. Tehát valószínűleg az összes mozgását megnézni, hogy rúgja a szög, mert de aztán utána úgyis én a saját anatómiámat viszem bele, tehát én nem tudok ő lenni.
Igen.
Mert szerintem ez nagyon jó, hogy erről beszélsz.
Egyébként érdekes mondom, én szoktam mondani a manapság a fiatalok, hogy ne akarj-e jobb Ronaldo lenni, vagy jobb Jennifer Lopez lenni, mint amilyen, te akarj a legjobb Kovács András lenni, vagy Tóth Tímea, vagy Horváth Béla. Tehát, hogy akarj a legjobb te lenni.
Igen, és ehhez még szükség van arra, hogy, és ez is jó, hogy nem egy embert követeltes, hanem több.
Persze, azon nincs baj, hogy nézed az XY szupermodelleket, csak ma mindenki, pont a napokban láttam egy érdekes fotót, hogy 2009-ben milyen hajtípusok voltak. Uh-huh. És ugye valaki így volt, ma mindenki, de jobb, nyilván nem mindenki, de hogy annyira uniformizálódunk, igen, férfiként és nőként is, tehát hogy ezt is gondolom, de ma... Úgy örülök, hogy visszajött a szakállivat, mert akinek jól áll, már elkezdtek szakállat növeszteni a férfiak. A csajok hordanak ilyen fülbevalót, olyat, tehát végre megint elkezd színesedni. Tehát, hogy talán...
Igen, és ez a jó, hogyha mindenki van valami megtalálja a sajátját.
Abszolút.
Ebben is.
Nekem az jutott most eszembe, hogy...
Mi volt a kérdés, hogy lettem rádiós?
Nem, mert hogy ez most megint annyi kérdést fölvett. Egyrészt azt... Akkor kérdezem azt, hogy mit szeretsz a legjobban a rádiózásban? Tehát melyik az a része, ami azt mondod, hogy fú, ez az enyém, és hogy
hát ezt szeretem. A legjobban azt szerettem annak idején, amikor kívánságműsort vezettem. Ma már ez a műfaj nem annyira izgalmas, mert...
Pont ezt akartam mondani, hogy pedig ez így külső szemlélőként nem annyira egy izgi.
De megmondom, miért izgalmas. Ha láttátok a Szent Ivánéi Álom című darabot, akkor abban van a fal, amin van egy rés. Uh-huh. És ezen a résen keresztül tudnak a szerelmesek üzengetni egymásnak. Uh-huh. Szóval, hogy én nagyon szerettem azt, hogy engem fölhívott a férfi, és üzent valamit a nőnek. Vagy fölhívott a nő, és üzent valamit a férfinak, majd utána visszahívott a férfi, hogy Garami úr, itt állok a parkolóban sírdogálva, mert a feleségem olyan szép üzenetet mondott. És akkor azt gondolom, ennyi. És akkor azt mondom, nekem ez a dolgom. Egyébként én soha nem akartam például, és ehhez kötődik, hogy miért szeretem nagyon a rádiózást, vagy mit szeretek benne, én soha nem akartam címlapon lenni, vagy soha nem akartam a színpadon, milyen érdekes, hogy én dobos vagyok, és nem akartam frontember lenni. Amikor például sportoltam, én imádtam gólpaszt adni. Uh-huh. Tehát én nem akartam én lenni a gólkirály. Uh-huh. Tehát csinálja más. Ez nem azt jelenti, hogy én nem akartam színpadon lenni, vagy nem akartam a pályán lenni a sportolóként. Igen, és nagyon is ott. Tehát néző sose tudtam lenni, vagy nagyon nehezen. Tehát tehát mindig valamiért a színpadon szeretek lenni. De hagyom remélem ez így lesz 25-én is például, hogy én nem akarok főszereplő lenni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy egy csapatban, és milyen jó, hogy manapság újraépülnek közösségek.
Meg csapatok, igen.
Persze.
Ez is nagyon fontos, hogy tényleg minden, és a férfiaknál is látom ezt, hogy mindenki gólt akar rúgni. És közben nem meg a gól az lesz a védőkből is, a nem tudom, nem
volt. Mindenből.
Tehát, hogy, és az egész egy csapatmunka, és valahogy ezt felejtjük el, hogy csapatban együtt csinálni valamit.
Abszolút.
Igazából a sokkal több, mint egy egyéni célok.
Én is ezt gondolom, tehát hogy... És ettől,
én meg azt gondolom, hogy a fejlődés lélektanban, meg tényleg, ahogy így megyünk előre az életben, meg kell tapasztalni szerintem azt is, hogy én akarok lenni a gólkirály, és hogy én vagyok a legjobb. Szerintem ez a férfiakban főleg nagyon ott van ez a, hogy én megmutassam magam, és utána jutok el odáig, hogy akkor csapatba, igen, kellenek körém az emberek. Tehát, hogy ezzel sincsen gond, szerintem.
Részben egyetértek, de egyébként... Visszatérve a rádiózásra, nagyon jó az embereknek adni, mondom, ma már nem annyira működő műfaj a kívánságműsor.
De ez egyébként meg ez tökre értem, hogy miért szeretted, mert ez nagyon jó lehet.
A szolgálat.
De ma már azért nincs ez, mert bárhogy eljutunk egymáshoz.
Persze, de mégis azt gondolom, hogy akkor ezt én nagyon szerettem. Tehát ez elindult a 90-es évek vége felé, és gyakorlatilag majdnem 2007-ig, 2008-ig ez a műfaj. Ma már más világunk lett, de ezzel nincs baj. Tehát ma is üzengetünk egymásnak, tehát nincs azzal baj, hogy az emberek a napjaik nagy részét lehajtott fejjel élik, mert én azt gondolom, hogy miközben nyomkodják a telefonjukat, valakinek éppen egy smiley-t küldenek. Tehát valaki van a másik felén annak a kis okostelefonnak. Jó, hát jó esetben.
Igen, és nem éppen az, aki szembe jön.
De igen, tehát hogy végül is a kommunikációs vágyunk az továbbra is megmaradt, meg a kapcsolódó vágyunk.
Na és mi a helyzet a gyerekekkel? Mert erre így kitértél, hogy a gyerekeknek is szoktál.
Igen, én még a rádiózás előtt ezt sokak számára, meg néha számomra is néha teljesen érthetetlen, nekem ugye nincs diplomám, de ezzel együtt én 4 éven keresztül, annak idején úgy hívták ezt a státuszt, hogy képesítés nélküli tanár, tehát én 4 éven keresztül dolgoztam iskolákban. Ebből volt 2 év általános iskola és 2 év árvaház. Hogy ez honnan jön, ezt egyszer nem tudom. Tehát ezt nem tudom megfejteni, de én mindig is, tényleg gyerekkoromra visszagondolva, mindig is szerettem a nálam, és nem azért, hogy most magamból egy hős csinálják, de mindig is szerettem, volt egy vágy, hogy a nálamnál elesettebbeken, gyengébbeken, valamiért segítsek. Lehet, hogy azért, mert nincs elég önbizalmam, és akkor ők visszaadták, mert ők megdicsértek, megköszönték. Nem tudom. A mai napig nekem a fő nyomó gombom az az árvák és a gyerekek. Tehát ha valaki azt mondja, hogy kell támogatni egy iskolát, puf, ott vagyok. Ha valaki azt mondja, hogy kell, nem tudom, 25 tornacipő, gyerünk, vigyük. Uh-huh. Szóval, hogy minden másra kevésbé vagyok, hogy ez honnan jön, nem tudom. Tehát ezt lehet fejtegetni. Ezzel együtt ugye milyen érdekes az élet, nekem saját gyerekem még nincs, pedig 50 elmúltam. Én azt gondolom, hogy voltak és vannak is ebben a területen is nagyságok, akiknek lehet, hogy saját gyerekük nincs, de közben egy iskolát alapítottak, vagy nem tudom, elköltöztek. Elmentek Afrikába, és iskolákat építenek palackokból. Nem tudom, ez is ugye, megint az Istvánt idézem, hogy ezek is egyfajta minták, hogy hát igen, mindenkinek kell gyerek. Nem biztos, hogy mindenkinek kell. Nem biztos, hogy minden nőnek ott a program. Valószínűleg sokban igen, valószínűleg a 90%-ban ott van.
Igen,
szóval a gyerekek nekem egy ilyen szempontból egy erős nyomógom volt mindig.
És akkor a mai napig is ez.
Abszolút. Járok zeneiskolába, vagy nem is zeneiskolába, járok egy ilyen mini zenekarral, egy trióval a gyerekeknek úgynevezett rendhagyó énekórát tartani, hangszereket viszünk le, játszhatnak rajta, megmutatjuk, hogyan működnek a hangszerek. És teljesen változó, mert hogy van, hogy 50-en körbeállnak minket, van, hogy ahogy vége az előadásnak, mindenki megy kifocizni, mert nem, de nincs ezzel baj, tehát, hogy...
És akkor mi van most az életedben? Hogy ugye akkor elvileg megvan a zenélés, megvan a rádiózás, megvan az, hogy támogatsz gyerekeket, igazából így azt mondhatnánk, hogy így akár tök szuper az életed.
Ja, hát ez így tökéletes, csak az ember egyedül jár haza, és az meg már nem szuper. Évekig egyébként nagyon érdekes, hogy én szerintem, ha ezt egy lexikonba kéne leírni, akkor úgy érnem, hogy 20-tól 49 éves koromig volt, tartotta, hogy az István hívja ez a lovak korszak, vagy melyiknek hívja őt? Az a,
nem tudom, melyikre.
Az a gödör előtti utolsó.
Nem, az a
vándor.
Vagy a vándor, igen. Vándor. Amikor csajozik, él, utazik, de a szó minden, tehát tényleg külföldön is éltem egy darabig. Nem, egy darab tartós kapcsolatom volt az egész eddig életemben, ettől persze megszoktak ijedni a lányok, vagy elszaladnak, vagy hát én amit, na, tehát először is tisztázok, én azt hívom tartós kapcsolatnak, amikor két felnőtt, érett, mentálisan és minden értelemben érett ember hoz egy olyan döntést, hogy összeköltöznek, tehát hogy fizikailag is együtt laknak, és hogy monogámiát fogadnak, vagy esküsznek, nem tudom, mert ez nem jó szó, de hogy ők úgy érzik, hogy akkor nem akarnak másra. Tehát akkor ez tarthat egy hónapig, tarthat 10 évig, de hogy akkor én ezt hívom kapcsolatnak. Az, hogy én valakivel moziba járogattam, az, hogy néha elmentünk wellness hétvégére, az, hogy a szüleink lakását használtuk, amikor nem voltak otthon, én azt még a szótári értelmében nem használnám kapcsolatnak.
Az a járás.
Igen. Tehát magyarul 20-tól 49-ig én azt gondoltam, hogy a világ legjobb dolga aglegénynek lenni. Mert hogy akkor mész haza, amikor akarsz, olyan filmet nézel éjjelkedni.
De jó, és akkor ezzel boldog voltál.
Akkor nagyon.
De jó.
És milyen érdekes a teremtés, mert hogy akkor ezt is hoztam be.
Tehát ilyen őket találkoztál kapcsolatban. Igen, akiknek szinte ez.
Lehet, hogy okoztam sérüléseket, és ha itt most bárki, aki hallgat, és nem volt szándékos. Tehát ugye van a buddhista idézet, hogyha nem tudsz segíteni, akkor legalább ne árts. Tehát, hogy én egyáltalán nem volt, az ártó szándéka soha nem volt. Tehát soha nem akartam csak azért még több strigulát húzni a hálószobám ajtajára, hogy legyen, hanem akkor azt éreztem, és olyan lányokkal találkoztam szerintem, akik szintén azt érezték, hogy hát figyelj, most meglátjuk, de tudom, hogy a nők azok többségében azért érzelmet tesznek bele, pontosan tudom. Tehát, hogy ők legbelül reménykednek, hogy na majd én megszelidítem, meg lehet, hogy volt ilyen, és mondom még egyszer, ez egyáltalán nem volt szándékos, és lehet, hogy ezért kapom vissza most ezt a hívjuk karmát, ha tisztában vagyok, vagy jól használom ezt a kifejezést, és lehet, hogy most ezért kapom vissza, hogy még ennyi évesen is nem kaptam tartós kapcsolatot, mert hogy ennyi csibészséget csináltam eddig. Ez is lehet. De azt tudom, hogy kb. Egy évvel ezelőtt megváltozott a beszédem. Olyan értelemben, hogy mit kommunikálok az univerzum felé, meg a világ felé.
Csak téged akarlak megnyugtatni, mert én ennek megértem a női oldalát is, szintén én tök jól el voltam egyedül, én is azt gondoltam, hogy egyébként így tök happy az élet, és ugyanezt megcsináltam nőbe, és amikor nekem is átfordult ez, hogy na jó, oké, de most akkor ha ezt csinálom életem végéig, az azért uncsi lesz, és hogy nem biztos, hogy ebből már kimaxoltam mindent, itt már nincsen tovább terep, és amikor azt gondoltam, hogy na jó, akkor nézzük meg, hogy lehet ezt más szinten csinálni, hosszú folyamata az, míg az ember átváltozik. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, így rendezted be az életedet, így kommunikáltál, így viselkedtél, így jelentél meg mindenhol, azt átformálni, az egy hosszabb folyamat, és valószínűleg ennek meg lesz az eredménye.
Én is ezt gondolom,
és... Hogy ez tényleg folyamat, és tényleg én is tökre emlékszem magamból, hogy így nézegettem vissza, hogy úristen, hát nem, hát ruhatárom le kell cserélni, úristen a lakásom, hát ide bejön egy pasát, nem akar majd itt maradni. Tehát, hogy az a legapróbb részletekig mindent át kell.
Abszolút egyetértek, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez nem csak egy hosszú folyamat, hanem fájdalmas. Van egy József Attila vers, amit nagyon szeretek, én például azt vittem annak idején a színművészeti főiskolára. Az a cím, hogy nagyon fáj, és abban van egy sor vagy kettő, majd valaki megszámolja, hogyha most ezt miután elmondtam, hogy ez egy vagy két sor. Ez úgy hangzik, hogy a csecsemő is szenvedi, ha szül a nő, de kettősként enyhíthet alázat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy aki változik, az pontosan olyan érzés lehet, mint a szülőcsatornában lenni. Igen. Onnan már visszafordulás nincs,
igen.
Tudod, hogy vége lesz, de nem tudod, hogy meddig fog tartani.
Igen.
Tehát, aki már szült a nők közül, pontosan tudja, hogy van olyan szülés, ami lezajlik, nem tudom, lehet, hogy most teljes badarságot mondok 10 perc alatt, van, ahol tart két órán keresztül a vajódás. Értitek? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez pontosan ilyen az emberi életben is. Tehát, hogy van egy átalakulás, amit mondtál, hogy lecserélted a ruhatárat, körülnéztél a lakásodba, és azt mondtad, hát ide nem. Nálam pont ez van most. Tehát én pont most érzem azt, hogy oké, külső hatásokra és belülről jövő vágy is felkeltette bennem. Azt a külső hatás alatt értem azt, hogy kapcsolat. Tehát érkeztek olyan impulzusok az életembe, amik azt mondták, hogy hát de nem jó ez így. Hát nyilván ez kapcsolat volt, vagy érzelmi kötődés volt, ami miatt azt mondtam, hogy hát ez tényleg nem maradhat így. Akkor nem saját öntésre, de ugye beleugrottam a szülőcsatornába, és ezen elindultam. És azt gondolom, hogy ez most még éppen tart, tehát most még borzalmas nyomást érzek, de a klasszikus mondás szerint, hogy látom az alagút végét, tehát hogy ennek biztos, tehát vége kell legyen, tehát hogy ritkán marad a csecsemő a szülőcsatornában. Bocsánat, ha most morbid dolgokat mondok.
Az végig megy, igen. Hát erre szoktuk egyébként, meg István is mondja, hogyha itt ezen valaki elindul, akkor itt így már nincs visszaút. Tehát, hogy mondjuk olyan nincsen, hogy valaki visszaugrik.
És ami a nagyon jó, hogy én már nem is vágyom a régi életre. Ez tényleg döbben. Ugye van egy nagyon kedves barátnőm, a kereszt gyerekeinek az anyja, a Vázi Laura, akitől most már őtőle idézek, mert ezt ő mondta először nekem. Azt mondja, a legtöbb férfi 50 körül a kapuzárási pánikja van, és attól fél, hogy bezáródik a kapu. Én meg én akarom bezárni a kaput, mert túl sokáig volt nyitva. Tehát, hogy én úgy döntöttem, hogy most már záruljon be, mert annyi ideig volt nyitva. És tényleg ezt gondolom, hogy néha szoktam mondani, hogy kötelezővé tenném a férfiaknak, hogy ne házasodjanak 25 évesen.
Ez milyen fontos, amit mondasz.
Meg a nőknek sem. Bocsánat, próbálok nem csúnya szót használni. Éljenek, menjenek bele az őserdőbe, és férfi, vagy pasizzanak, flörtöljenek.
Igen.
Ha olyanok, ha nem, akkor menjen feleségül valaki, az 25 évesen, és szüljön 3 gyereket. Ez rendjén való.
Igen, csak amikor utána a 3 gyerek után jön elő, hogy egyébként
hogy tűsarok, meg pusap, meg nem tudom mi.
Akkor igen. ott már nem olyan szép a sztori.
Szóval azt gondolom, hogy oszthatjuk az észt, tehát nyilván a saját bőrén fogja mindenki tapasztalni, hogy jól vagy rossz. Ismerek olyan anyákat, de tényleg nagyon sokat, aki hosszán ment valaki az 20-25 éves korába, és ő egy anyatípus. Tehát ő imádja az anyaságát, elfogadja, ő már nem akar, nem tudom, tűsarkúba járni, vagy nem akar lemenni a Balaton Szandra bolond barátnőivel, hanem ő nagyon jól van abban, hogy anya lett, átalakult a teste meg az élete, ő ezt, és azt van, aki férfiként is van, aki ezt nem viseli. Tehát férfiként is van, aki 50 éves korában vesz kabriót, és elkezd Converse tornacipőt hordani, és 25 éves lányokkal lóg.
Igen.
Beszéljünk arról, mert szerintem az is nagyon izgalmas lehet a női hallgatóink számára, hogy akkor itt vagy most egy átalakulásban. Miket vettél magadon észre? Tehát milyen változásokat? Miben változtál? Mondjuk akár egy olyan példa is, hogy milyen nőket vettél előtte észre, most milyen nőkre figyelsz fel, milyen gondolataid jelentek meg a párkapcsolatban, akár most, ami előtte nem. Aha.
Hát elkezdtem vágyni a tartósságra, az állandóságra. Elkezdtem vágyni a monogámiára, tehát azokra a szavakra, amikre régen nem. Mert én azt gondolom, hogy ezt egy kapcsolaton belül is meg lehet élni, a színességet, az izgalmat és az utazást, és ahogy Frida Kahlo mondta, vagy lehet, hogy nem csak ő mondta, hogy egy kapcsolaton belül az a legjobb, amikor a legszabadabb vagy. Tehát az lesz majd valószínűleg a legszabadabb, vagy a legjobb kapcsolat, és a szabadság alatt persze nem azt értem, hogy jobbra-balra megy mindenki a másik szeretőhöz, hanem hogy valóban önmagad lehetsz. Ezek már szinte közhelyek, annyira igazak. Aztán például, de ez lehet, hogy csak az életkorommal jött, elkezdtem másként öltözködni. Tehát én már például egyáltalán nem hordok rövidnadrágot, rövidújú pólót, tehát idős férfiként, vagy bocsánat, férfiként kezdtem el öltözködni. Jobban megválogatom a szavaimat, tehát, hogy már az utcán sem, vagy barátok köz sem beszélek csúnyán. A rádióban, meg adásban egyértelmű, hogy soha, tehát tehát amikor emberek előtt vagyok, egyértelműen nem használok csúnya szavakat, gyerekek előtt főleg nem, de hogy régen jellemzőbb volt rám ez a kicsit rebellis fickó, aki nem foglalkozott a világ reakciójával. Most sem foglalkozom, mert ugye mindig szokták mondani, hogy te ne azt nézd, hogy a világ mit reagál rá, hanem élj. De mégis elkezdtem egy kicsit ilyen konszolidáltabb.
Érzékenyebb lenni a környezetekre?
Érzékenyebb is lenni. Meg elkezdtem a világ felé, meg hát a mindenki felé kommunikálni azt, hogy én most már erre vágyom. Tehát, hogy, és ugye nehéz, vagy nehezebb, kicsit nehezítettebb a pálya nekem, mert ugye rólam sok mindent lehet tudni, és hát pontosan lehet tudni, hogy ez a fickó 20-tól 49-ig, szóval, hogy ez aztán elég bővérű életet
ért. Tehát szkeptikusak veled.
Ez igaz, de ez olyan, mintha Pajor Tamásnak mindig azt hoznánk fel, hogy a neurotik zenekarba drogozott, és most meg hídgyülekezetes. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy emberek változnak, vagy ez olyan, mintha azt a lányt, mint aki gyerekkorában, vagy fiatal korában, nem tudom, könnyűvérű nőként kereste a kenyerét. Nem lesz élete végéig. Ugye milyen érdekes, hogy a magyar nyelvben is benne van ez a közmondás, hogy kiből lesz a legjobb anya. Valószínűleg ez nem véletlen az a mondás. És én nem azt gondolom, hogy mindenkinek ezen át kell mennie. Tehát a nők azok tessék, éljenek könnyűvérő életet, és a férfiak szerelmeskedjenek 100 nővel életükben. De hogyha ez az útjuk, akkor ezt kutya kötelességük végigjárni valamikor. Ugyanis ezt szerintem nem lehet megtakarítani. Tehát ha 25 évesen összeházasodsz férfiként, nőként, és nem érted meg a lovag
életem,
és a melyik,
vándor.
A vándor és a nőknek melyik korszaka ez?
Amazon.
Az Amazon korszakot, akkor valahol biztos defekt lesz.
Ki fog törni.
Tehát, hogy, és tényleg mindenkit arra biztatok, hogy élje meg. Ha nem olyan szép a teste, akkor is élje meg. Ha nem gondolja, hogy ő a legszebb, nem tudom, most ki a legszebb topmodell, tehát élje meg, mert mindenki szép. Tehát a csúnya férfi is szép, meg a csúnya nő is szép valakinek. Tehát nem kell mindenkinek, nem tudom, Kylie Jenner, vagy hogy hívják, Jenner, vagy ki a most top Jennifer Lopez, meg Nicole Scherzinger, tehát hogy mindenki legyen a legjobb ő.
Na, de akkor
kalandozunk mindenfelé.
Kérdezni kéne egy, mert a hallgatóink most biztos, hogy tök sokan ezt kérdeznék, mármint nem biztos, de most kiközvetítem.
Oké.
Szóval, amikor te mondjuk azt mondjuk, hogy 41 éves voltál, és még élted ezt a kalandos vándor.
Hát én még tavaly is éltem, mondjuk, jó, 49 jó, évesen is vagy. Tehát, hogy...
Jó, akkor nem tudom, visszamenni.
41 éves volt. Szerinted lett volna esélye akkor bármilyen nőnek,
biztos,
hogy akkor
kirángasson
ebben?
Figyelj, szerintem esélytelen lett volna. Mm-hmm. Tehát akkor tényleg annyira vadló Mustang korszakomat éltem, hogy... Mm-hmm. És mondom ezt úgy, hogy én soha nem drogozom, nem iszom alkohol.
De
rengetegen, persze. Hát a nőkben pont az az érdekes, hogy a női a megérzés, meg a női gondolkodása sokkal messzebbre lát. A férfi, szoktam mondani, hogy a férfiaknak olyan a lámpája, mint egy rendes tompított fényszóró, ami talán, nem tudom, 50 métert világít előre, a nőké meg, mint a országúti fényszor, amit tudod, amikor felgyújtod a műszerfalon a kék. Tehát ti láttok előre 200 métert, vagy 500-at, érted? Mi 50-et látunk előre. És amíg ezt nem tudtam, addig biztos, hogy volt nagyon sok olyan lány, aki már akkor tudta, hogy ő akár pelenkázna engem 70 éves koromban.
És figyelj, arra emlékszel, hogy mi volt a fordulópont tényleg? Vagy így nem tudod,
hát a fordulópont az életkorom is volt, azt gondolom.
Nem, de jó, de az életkorod az eddig se, tehát valójában 45 évesen is elgondolkodhattál volna azon, hogy
Okay, én azt gondolom, akkor... hogy ez több össze, ez olyan, mint a kémiai reakció. Tehát ott nem elég, ha beleöntesz egy pohárba egy összetevőt, akkor még nem lesz reakció. Ha kettőt, még akkor se, ha hozzáöntöd a harmadik, negyediket, akkor felrobban a pohár. Tehát én azt gondolom, hogy sok olyan dolog... Így van, tehát jött egy meg nem élt szerelem, vagy be nem teljesedett szerelem inkább, jött az a fajta dolog, hogy hát egy férfinak is ketyeg az órája.
Ha meg nem élt szerelemnél, akkor neked tetszett valaki, aki...
Abszolút. És hát ilyen elutasító szerelem.
Igen, vagy... de akkor ez már mondjuk olyan nő kategória lett volna, akivel már így el
Abszolút.
Tudtad volna képzelni.
Én nagyon el tudtam volna képzelni. Én nagyon-nagyon el tudtam volna képzelni. Nagyon régóta mondogattam azt a szót, barátaim mindig kérdezték, hogy neked miért nincs, és én mindig azt mondtam, hogy mert én a nagy vadra vágyom. Aha. Tehát, hogy vágytam egy olyanra, akihez, nem is tudom, melyik filmben van ez a mondás, hogy én miattad szeretnék jobb ember lenni, vagy miattad igen, szeretnék igen, jobb férfivé válni, a Jack Nicholson mondja. A Jack Nicholson mondja, vagy
nem tudom, de
a...
tudom,
nem tudom, miben van és
de... A lesz ez még így se, azt hiszem, igen. Talán, de nem biztos, bár az előbb pont azt mondta, hogy micsoda nagy menő, de Jack Nicholson, biztos, hogy most már Jack Nicholson. Igen, igen. És szóval, hogy igen, mert ezek az összetevők kellettek. Tehát kellett ő is, hogy fölébressze bennem a vágyat, kellett az életkorom, mert azt gondolom, hogy férfiakban is ketyeg az óra. Kellett az, hogy mint a versenypályán, amikor bár az összes edző azt tanítja, hogy amikor elindulsz a versenypályán, akkor ne nézz jobbra meg balra. De hát nézzünk jobbra meg balra, hát nem vagyunk, mint a lovaknak nincs ilyen szemellenzőnk. Tehát egyszerűen óhatatlanul is látjuk azt, hogy a kortársaink már jobban vannak, vagy rosszabbul, vagy éppen csődbe ment a családjuk, vagy a vállalkozásuk. Mm-hmm. De hát óhatatlanul látjuk a világban, tehát nem élünk egy barlangban, ahol nem vagyunk társakkal körülvéve. Szóval, hogy ezeknek az összessége vitt e felé, vagy visz e felé.
De akkor előtte nagy vaddal nem, most bocsánat, de most ezt a kifejezést...
Dehogy nem, lehet, hogy találtam, csak vagy találkoztam előtte is nagy vaddal, csak akkor nem szúrtam ki. De azért bevallok egy érdekes dolgot, hogy előtte, vagy azért, mert nem volt ennyi önbizalmam, én nem mertem a nagy vadakra utazni. Tehát igen, mindig azt mondtam, fontos. Hogy hát ott majd a könnyebbekkel biztos sikerül. Tudod, vagy biztos tudjátok, van ez a mondás, hogy a sas nem vadászik, vagy nem kapod legyeket, vagy ne. Latinul is valaki tudja idézni. Hogy akkor úgy voltam, hogy ő nála biztos lesz a siker. Ez simán mondható, ha valaki, vagy simán megfejthető, hogyha valaki pszichológus, hogy nem volt elég önbizalmam, vagy nem
de
voltam az önismeretben.
De ugyanakkor pont ezért nem is kötöttek le annyira, hogy mondjuk hosszú távon mellettük maradj.
Hát abszolút. Meg én azt gondolom, hogy a nagy vadakkal hát nehezebb az élet. Tehát akkor valószínűleg én is egy kisiskolás fiúcska voltam, aki nem mert magasabb osztályba lépni. Mert nem mertem azt mondani, hogy jó vele, neki tudnék már értéket adni.
Mit jelent számodra az a nagyvad férfiként? Most hallom, férfiként... hogy női jegyeket kattani
jó. Férfiként azt jelenti a nagyvad, hogy nagyon tudatos, nagyon őszinte, tudja, hogy mit tesz a testébe, tehát egészségesen él fizikailag, szerintem az tényleg alapvető dolog. Nagyon egészséges mentálisan, tehát megpróbálja amennyire csak lehet iszonyú őszintén, és akár könnyes szemmel, de belenézni a tükörbe, és azt mondani, hogy igen, nekem tényleg kutya szüleim voltak, és tényleg borzasztó mintákat tettek rám, de én ezt nem viszem tovább. Szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a dominó, én ezt lehet, hogy én találtam ki, de lehet, hogy létezik egy ilyen dominó elv, hogy te legyél az a dominó, aki megáll, és nem dől fel, ugye, mert a dominókat elkezdett feldönteni, és legyél te az a dominó, aki azt mondja, hogy oké, lehet, hogy nekem az apám egy nem tudom milyen ember volt, nem kommunikált eleget, vagy az anyám nem, de én nem fogom ezt csinálni. Na és ezt gondolom a nagyvadnak, aki már fölébredt az ő saját életkorában. Tehát szokták mondani, hogy az, nem is tudom, hol láttam, hogy az összeomlás, a lelki összeomlás az egyenlő, akár egy nap múlva, a megvilágosodással. Tehát ha összeomlasz lelkileg, és rájössz, hogy úristen, amit eddig csináltam, az nem volt jó, az jó esetben egyenlő lehet a megvilágosodással, ha jó felé mész.
Nekem az jutott eszembe, hogy ez...
Nekem ez a nagyvadnak a definíciója.
Neked szerinted ez nem függ össze azzal, hogy te mondjuk hol tartasz az utadon? És hát lehet, hogy voltak már nagyvadak előtte is az életedben, csak még te sem tartottál
ott. Hát persze, hát pontosan ezt mondom, de hát, mert a lámpám nem, nekem csak 50 méterre világít a lámpám, nektek 200-ra. Hát ezért mondom, hogy biztos volt olyan lány az életemben, aki sokkal korábban észrevette, én nem.
Na, és akkor most vársz a nagyvadra.
Nem várok, megyek az autópályán, vagy autózom, és de mindig csak 50 métert látok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most sokkal nyitottabb lettem. Ha már ilyen mindenképpen a közlekedésnél tartunk, akkor eszembe jut az a hasonlat, hogy ugye, ha repülőgépet akarsz, akkor először építs egy kifutópályát. Mert hogy oda tud leszállni. Tehát elmehetnék holnap a repülőgépboltba, és megvehetnék egy gépet, de nem tudnám hova letenni még. Aha. És azt gondolom, hogy az első dolog, kifutópályát kell csinálnom nekem. Az de a férfi dolga.
Ez fontos, igen.
Ez a férfi dolga.
A női oldalon ugyanez van.
Igen, mert akkor le tudsz, ha már a nagyvad, le tudsz állni a nagyvadca, hogy...
Igen.
Ja. érdekes ezen sokat, nem sokat, de azért töprengek a nagyvadnak a definícióján vagy fogalmán, tehát hogy biztos, hogy a tudatosság, az hát, őszinteség, abszolút, az nagyon fontos, hogy merjen őszinte lenni. És ahogy az István szokta mondani, merje vállalni a gyengeségeit. Tehát merje azt mondani, hogy figyelj, engem 150-en már átvertek. Értem, de hát lehet, hogy én nem foglak. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy a páncél, vagy a kerítés, az zseniális dolog, mert kint tartja a hülyéket, csak a jókat is.
Igen.
És akkor most neked akkor így a szemed, az most már, tehát hogy mondjuk meglátsz egy nőt, vagy találkozol egy nővel, akkor mondjuk erre figyelsz, hogy mennyire őszinte, és akkor kiszúrod azt, aki páncélban van?
Remélem, hogy igen. Hát kiszúrom, mert kérdésekkel tudom kiszúrni, beszélgetéssel tudom kiszúrni.
De jó. És akkor beszélgetsz.
Persze. Tehát mint...
Hol ismerkedsz?
Mindenhol. Alvás közben talán nem, de azon kívül minden utcán, közértben, persze próbáltam ezeket a digitális platformokat is, de meg szoktam mondani, hogy tedd magad arra a polcra, ahonnan akarod, hogy levegyenek. Tehát ha szeretnéd, hogy mondtam, a pasit sportos legyen, akkor ne menj el az éjszakai bárokba rozézni, vagy nem tudom, bocsánat, ezen senkit nem akarok bántani. Hát mert akkor olyan embereket fogsz bevonzani, akik rozéznak péntek este. Tehát ha sporthoz, akkor gyerünk ki a Margit-szigetre, ha nem tudom én, érdekel a lelki világ, akkor gyerünk az Én Akadémia előadására, mert akkor talán egy kicsit nagyobb esélye olyan férfiak lesznek.
Ez nagyon fontos, ezt én is sokszor mondom a nőknek így szintén, hogy igazából találd meg azt, ahol te komfortos
Abszolút.
Vagy. Ahol te jól érzed magad, ahol önmagad tudsz lenni, mert az a férfi is ott lesz. Nem tud máshol lenni.
És persze nyilván hiszek a változásban, tehát megváltozhat valaki a kedvedért, leteheti a cigit, az alkoholt, a nem tudom mit, de...
De nagy dolgok van.
Igen, miért kell rögtön egy harccal kezdeni? Tehát miért kell rögtön azzal, hogy na, akkor gyurmázzunk, meg csiszoljuk
egymást. Meg a mai világban egyébként nagyon nehéz összetartani egy párkapcsolatot, pont a külső hatások és a felgyorsult világ és minden mellett. Tehát, hogyha még ilyennel is terhelve van, akkor ott tényleg oda kell erő.
Igen.
De jó, hogy ilyeneket elmondtál. Nagyon, de azért...
Mert kinyitottatok ti is.
De tehát, azért jó, mert hogy női körökben vagyunk, ott nőkkel beszélgetünk, és annyira jó, hogy nyilván most egy hiába mondjuk el nekik, de itt van egy férfi, aki el tudja mondani
igen,
ezt
az most majd lejátszom a felvételt a női körben.
Nem kell lejátszani, mert hallgassák meg.
Egyébként volt az én kölyökkoromban egy könyv, már a címe is felkeltette az érdeklődésemet, mert az volt, hogy okos nők, ostoba választások. Jó, ez egy létező könyv, nem tudom, miről szól, lehet, hogy csak egy regény. De hogy én mindig megszoktam nőktől kérdezni, mondom, te, akinek 200 méterre világít a lámpája, te hogy nem szúrod ki a megfelelő férfit? Nekem azokat nem mondd, hogy mert szeretek szenvedni, mert vonzom a blablabla, ez blabla.
Szerintem ami benne lehet szerintem bennünk, az, hogy ez a megmenteni. Tehát a férfi,
az István szokta mondani, hogy ne akarj megmenteni
senkit. Nyilván nem kell megmenteni, de hogy azért szerintem a nőkben ez ott van.
Igen, de megmenteni csak azt lehet a gödörméről, aki belekapaszkodik az általad ledobott kötélbe. Mert ha nem kapaszkodik bele, akkor a nyakára
tekeredik és megölöd. Meg ahogy ugye te is mondtad, hogy azért ez a 20 és 49 éves korod között biztos, hogy találkoztál nagyon sok olyan fantasztikus nővel, akinek a reflektora már pontosan látta azt, hogy te ide el fogsz jutni. Tehát, hogy, és lehet, hogy azért volt veled együtt, mert azt gondolta, hogy kicsi energiát beleteszek, mert mi látjuk a lehetőséget.
Értem, ezt értem.
És hogy ezért
én akkor még nem voltam erre érett.
Na, de hát ezért van az, hogy okos nők,
ostoba választások.
Tehát, hogy lehet, hogy te is...
Meg egyébként a nőnek a saját életében pont ugyanannyira kellenek az ostoba választások, és hogy azzal
én is ezt gondolom, hát persze.
Aki utána már tud jól választani.
Mert akkor jobban tudunk dönteni, hogy valójában nekünk kire van szükségünk.
Meg a nőnek ugyanúgy, tehát a nőnél is ugyanúgy fejlődési út van, és nem mindig tudod azt, hogy egyébként mire rájössz arra, hogy egyébként mire van szükséged valójában, és hogy most tényleg most verset olvassanak, vagy csapjanak a falhoz, az egy folyamat. És ahhoz idő kell. És ahhoz ki kell próbálni ezt is, meg azt is, és akkor utána tudod, hogy melyik az, amivel tudsz hosszú távon menni.
Abszolút.
Na, és vannak még a környezetedben ilyen férfiak?
Hát erre most nem válaszolok, ugyanis 25-én
igen.
Szeptember 25-én találkozom veletek,
igen.
Ahol nem is egyedül leszek, hanem a Jós Istvánnal és a Kis Gergellyel, Olimpikonnal. Igen. Én szerintem mind a hármunknak van elég nagy ismeretségi köre, tehát szerintem az Istvánnak és a Gergelynek és meg nekem is van, akik sokfajta férfit ismerünk. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok témát még nem érintettünk a mai biztos. Napon, és szeptember 25-én ott a Bencúr 27, ugye? 27 a házszám, így van. Tehát a Bencúr 27-ben, a Bencúr házban az első emeleten leszünk, ott nagyon sok olyan téma fog szerintem elhangzani, egyrészt három férfi aspektusából, amely érdekelheti a nőket. Tehát ez most kicsit rólam szólt, és nagyon köszönöm, hogy elhívtatok, és engedtétek kinyitni a lelkem. De én mindenkit arra biztatok leginkább, hogy azért látogassa meg azt, mert ott tényleg három különböző karakter, ha belegondolunk. Tehát ott van egy sportoló, egy ilyen nagyon karakteres férfi, ott az István, aki azért a jócskán a lélek, de az a fajta tanító, aki már megrázza az embereket. Itt vagyok én, aki még manapság néha úgy apostrofálom magam, hogy a kisfiú, aki még mindig álmodozik, de közben már fél lábbal belelóg a férfikorba. Szóval én azt gondolom, hogy ott 25-én, szeptember 25-én nagyon érdekes beszélgetés is kerekedhet ki. Mert ott elsősorban, ahogy én ma már mondtam, hogy én szeretek olyan ember lenni a pályán, aki gólpasszokat ad, szóval én szeretném őket is jócskán gólhelyzetbe hozni. És nagyon kíváncsi vagyok az István gondolataira ebben a témában, mert ugye én nagyon sokszor kommunikálok vele, meg konzultálunk, akár videókon keresztül. Szóval, hogy ott szerintem más témák is lesznek majd. Ugye a karrier ma még nagyon szóba se kerül, de szerintem az nagyon fontos, az nagyon kötődik ehhez, hogy egy férfi mikor válik férfivá.
Nem csak, hogy a karrier nem került szóba, de az sem, amit szeretnék kidomborítani ezen a beszélgetésen, ami főleg így a női hallgatóinkat nagyon érdekli, hogy hogyan támogassák a férfit ezekben a válságokban. Ugye most ez nem került szóba, hogy egyébként ezekben a válságaidban ki volt melletted, hogy volt melletted, és ez nem biztos, hogy egy szerető, lehet, hogy egy barát, vagy a keresztgyerekeidnek az édesanyja, vagy az édesanyja, tehát hogy fontos a női támogatás, a női szerep, de hogy erről akkor majd 25-én beszélünk.
Bizony, és egyébként azért lesz a pódiumbeszélgetés is, meg azért örülök én nagyon ennek a mai adásnak is, mert nagyon fontos az, hogy férfi hangokat halljanak a nők is, és hogy lássuk a férfi oldalt, mert ugye azért férfiak sokkal kevésbé mutatjátok magatokat, sokkal kevésbé látni a férfi oldalt, ugye az István is azért kezdte el azt, amit elkezdett, pont ezért, hogy mi nők lássuk azt, hogy mi megy végbe egy férfibe. De nagyon köszönjük, Gábor, a nyitottságodat, és azt, hogy ezt ma mutattad nekünk, és akkor 25-én
és még egy mondat ehhez, igen, hogy biztos, hogy láttátok, aki követ bennünket, meg főleg Istvánt, akár az Ego Jógán is, hogy nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyre több férfi jön, és keresi meg Istvánt, és szeretne kapcsolódni, úgyhogy ezért is jó, hogy itt voltál, mert akár adhatsz erőt, meg bátorságot a férfi hallgatóinak, követőinek is, hogy merjék mutatni magukat, akár a sebezhetőségüket, vagy azt, amiben vannak, úgyhogy ez így nagyon kerek volt, köszönjük szépen.
Hát, ahogy mondtam, a Szent Iváni álomban is ugye én voltam a fal, pontosabban a rés a falon, úgyhogy én továbbra is szeretem ezt a szerepet, úgyhogy a férfiakat arra bíztatom, hogy merjenek jönni, én leszek a rés, és majd a fal másik oldalán ott lesznek a hölgyek, a nők, akik meg kukucskálnak, meg hallgatoznak, hogy az a férfi mit mond, aztán megfordítva, úgyhogy legyen így.
Bizony. És akkor van még egy kapcsolódó programunk a hölgyeknek is, azért, hogy felkészülten tudják fogadni ezeket a férfi üzeneteket, és megfelelőképpen tudják mutatni magukat, hogy megtalálják a számukra alkalmas férfit. Ezért jövő héten szombaton lesz egy női napunk, ami egyrészt egy nő útjára adásból fog állni, most főként női szemmel, amit én fogok tartani, majd egy ilyen nőiség tükör workshopunk lesz két részletben, és utána pedig az István élő kérdez felelekében mindenki választ kap arra a kérdésére, ami éppen most foglalkoztatja, úgyhogy gyertek erre is, hogyha szeretnétek. Van még valamink?
Tökéletes volt.
Fú, hát akkor...
Hogy szoktam mondani az István? Hajrá, jó munkát!
Hajrá, jó munkát!
Igen, tartsatok velünk jövő héten is. Köszönjük, hogy velünk.
Sziasztok!
Sziasztok!
Szép napot!